Vendég a stúdióban továbbra is Oszkó Péter, a Deloitte RT adószakértője, a telefonszámunk pedig 483-2626. Több olyan új adófajta is van, amely a magánszemélyek megtakarításait érinti, így élén a élükön a kamatadóval és az árfolyamnyereségadóval. Árfolyamnyereségadó már volt, tehát ebben talán nagyobb gyakorlatuk van az embereknek, hogy ez pontosan mit is jelent, de mit jelent a kamatadó, kinek kell és hogyan fizetni?
Lényegében mindenkinek, aki kamatjövedelmet realizál, tehát ugye az a eddig egyébként nemzetközi összehasonlításban speciális helyzet szűnik meg, hogy Magyarországon az, hogyha valakinek bankbetétje van, vagy kötvénye, vagy bármi olyasmi, mint kamatjövedelmet realizálhat, azután semmi adót nem fizet. Az, hogy ez most milyen formában és milyen gyorsasággal hogyan kerül bevezetésre, azon nyilván lehet vitatkozni, de a lényeg az, hogy ha nekem akár csak egy folyószámlám van, akár takarékbetétem, akár, mint mondtam, kötvényem, sőt, ha befektető jegyem is, az azon elért jövedelem is adóköteles lesz. Sokszor ebből szinte semmit nem fog észrevenni a magánszemély. Eddig is sokan nem gondolom, hogy percről percre követték, hogy a folyószámláikon mennyi kamatot írtak jóvá. Ezek után is azt fogják látni, hogy valamennyi kamatot jóvá írnak, csak ez éppen 20%-kal kevesebb lesz, mint a bruttó kamat.
Tehát magyarul ezt az embernek nem kell bevallania, tehát nem kell az APEC-nek külön nyomtatványokat kitölteni, ezt a bank vonja le kamatjövedelem után.
Így van. Abban az esetben nincs ez így, hogyha a kamat olyan banktól származik, aki Magyarországon ugye bevallást nem ad. Tehát, hogyha nekem külföldön van egy bankszámlám, és azon realizálok jövedelmet, vagy külföldi kötvénybe fektetek, vagy külföldi befektetési egybe, és onnan húzok kamatot vagy hozamot, akkor már az én kötelezettségemmé válik, hogy ezt bevalljam és a 20% adót rendezzem utána.
És ilyenkor is Magyarországon kell megfizetni a kamatadót, nem lehet mondjuk végignézni Európa térképén, hogy hol mennyi a kamatadó és ide-oda vándorolni, nem, vagy vándoroltatni a betétek.
Főszabály szerint ilyenkor is Magyarországon kell. Van két ország, Belgium és Ausztria, ahol levonnak ebből adót egyébként, de nem 20%-ot, csak 15%-ot. Ebben az esetben Magyarországon már csak 5%-ot kell megfizetni, de valamennyit mindenképpen kell, és a szabály összességében az ne legyen több 20%-nál, mint a hazai adóteher.
Mi a helyzet az árfolyamnyereségadó? Ugye árfolyamnyereségadó már volt, sőt eddig is volt 0%-on futott, most ez emelkedik. Hogyan kell ezt kezelni a befektetőknek?
Hogy pontosítsam, itt tőzsdei ügyletek adójáról van szó, tehát tőzsdén kívüli ügyletek eddig is adókötelesek voltak, tehát a tőzsdén kívüli ügyleteken realizált árfolyamnyereség az eddig is adódott 25%-kal, ami most változás, hogyha tőzsdei ügylet során realizálok árfolyamnyereséget, akkor azon megint csak meg kell fizetni a 20%-os adót. Lényegében ugyanazok a szabályok, mint a tőzsdén kívüli ügyletnél, vagy nagyon hasonlóak. Magyarul én nekem lettnek szerzési értékeim, szerzési költségeim, tehát valamennyire vásároltam azt az értékpapírt, valamilyen költségén felmerülhet az átruházással, a bevételből ezeket értelemszerűen levonom, és a kettő különbözete után, tehát a tényleges jövedelme után, tényleges jövedelmem után kell majd adót fizetnem.
Itt ugye azzal kezdtük, hogy több olyan változás van, ami az emberek megtakarításait érinti, és bizonyos értelemben ide tartoznak azoknak a kedvezményeknek a csökkentése vagy mérséklése, amelyek eddig a különböző pénztárak, egészségpénztárak felé próbálták orientálni az embereket és hosszú távú megtakarításokra ösztönözni őket. Milyen változások érintik ezeket a kedvezményeket, és milyen hatása lesz ezeknek az emberek megtakarításaira, vagy ilyen irányú döntéseire?
Az egészségpénztárak tekintetében a legfontosabb változás, és ezt azért kell hangsúlyozni, mert ez nem adótörvényben szereplő változás, hanem lényegében az önkéntes pénztárakról szóló törvénybe iktatott változás, miszerint szűkebb lesz az a termékkör, amire el lehet költeni az egészségpénztárba összegyűjtött, felhalmozott összeget. Ami lényegében korlátozás alá esik a jövőben, nagyon pontos listát nyilván a törvényből lehet kiolvasni, azok az úgynevezett gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású termékek, szájápolás, szájhigiénia, sporteszközök, utazási csekkek, stb. Amit egészen az év végéig, akár szélesebb körben még lehet vásárolni egészségpénztárban felhalmozott pénzterhére adómentesen, de a jövőben ezt, hogyha az egészségpénztárban összegyűjtött pénzemet erre akarnám költeni, akkor az egészségpénztárnak magának erre adót kéne fizetnie, természetmegnyugtatásra eső adót, ami ugye már 54% lesz, ez nem kevés. Tehát nyilván az egészségpénztárak nem fognak olyan típusú szerződéseket kötni kereskedő cégekkel, aminek eredményeként mondjuk lőtípőt lehetne vásárolni.
Érintik a változások a magánnyugdíj pénztárakat, amelyekbe szintén hosszú távú megtakarításokat fizetnek be az emberek?
Magánnyugdíj pénztárakat ugye év elejétől érintették olyan módon a változások, hogy az a kedvezmény, amit nyugdíjpénztárba fizetés tudok igénybe venni, az már nem egy adóból levonható kedvezmény lesz, hanem a pénztárnak utalják át, a pénztár felé utalja ki az APEC ezt a fajta kedvezményt. Tehát én nekem, mint magánszemélynek nem lesz hirtelen több pénzem, hanem az adókedvezményen a pénztári megtakarításom gyarapodik. Ez értelemszerűen változás az egész évre nézve, de ez talán a legfontosabb.
És az úgynevezett negyedik nyugdíjpillér esetében, amit nem olyan régen vezettek be, egy újfajta konstrukció, ami szintén a hosszú távú megtakarításokat érinti, és ahova bankbetét is tartozhat. Ezeket érinti?
Ezt negatív változás nem érinti, annyi pontosító technikai rendelkezés került a törvényben, hogy egy olyan típusú nyugdíj előtt takarékossági számla lehet egy magánszemélynek, amire az adókedvezmények vonatkoznak, tehát nem lehet ötféle banknál ötféle különböző nyugdíj előtt takarékossági számla, vagy lehet, de azok közül csak egy lehet az, amin adómentesen halmozható felbefektetés, de lényegében pont arra lehet számítani, hogy ezek a nyugdíj előtt takarékosságok szerűbbek lesznek az eddigieknél.
Hiszen itt nem szűnik meg az adókedvezmény, tehát éven igénybe vehető adókedvezmény jár.
Pontosan, tehát hogyha én a befektetési jegyeimet, a kötvényeimet, stb. Ezen az előtakarékossági számlán gyűjtöm, akkor ott lényegében adómenteset tudom felhalmozni a megtakarításokat, kétségtelen viszont, hogy majd csak akkor tudok hozzáférni, hogyha nyugdíjas leszek.
Milyen hatással lesz, ha egyáltalán fölmérhető ezeknek a változásoknak a megtakarításokra, hiszen a különböző befektetői érdekképviseleti szervezetek többnyire azt mondják, hogy ez a megtakarítások ellen hat mindaz a változás, amit kamatadó vagy árfolyamnyereség adó formájában bevezettek, de milyen tapasztalatok vannak más országokban, ahol bevezettek hasonló típusú adókat?
Az igazság, hogy magam is meglepődöm néha azokon a kérdéseken, amik azt mutatják, hogy egyes magánszemélyek mennyire félre tudják érteni, vagy mennyire nem tájékozottak abban, hogy ilyenkor mit érdemes, mit nem érdemes csinálni. Tehát nagyon sokan feltették azt a kérdést, hogy akkor most érdemesebb otthon tartani a pénzüket. Tehát önmagában nem, tehát ez a megtakarításnak sosem az ideális formája, mert akkor nulla kamatot realizál rajta. Érdemes azért valamennyi kamatot realizálni, még hogyha abból adót is kell fizetni. Ugye önmagában a megtakarítások magasabb adóztása az valóban a költekezési kedvet serkenthetné, tehát valóban arra motiválhat a személyeket, hogy akkor mégse tegyenek annyit félre, hanem költsenek. Azáltal viszont, hogy ugye az infláció meglódulását várjuk egyébként az adócsomagtól, ezáltal illetve a nettó jövedelmek, a reál jövedelmek csökkenését, ez a költekezési kedve azért vissza is szorulhat. Tehát előfordul, hogy ez a két hatás kiegyensúlyozza egymást.
Illetve eleve kevesebb megtakarítása lesz az embereknek. Így lévén, van. Hogy a reál jövedelmük, hát most az elég bizonytalan, hogy hogyan alakul.
Így van.
A stúdió vendége Oszkó Péter, a Diloit RT adószakértője, a telefonszámunk 483-2626, a hírek után folytatjuk.